Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit azt megírva találjuk János evangéliumában, az 5. fejezetben, a 45. verstől a 47. versig a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Van, aki vádol benneteket. Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, bizonyára ismerősen csengtek ezek a szavak a mi füleinknek, hiszen János evangéliumának elején ott van ebben a fejezetben az a csodálatos történet, amely, mint a Biblia maga, önmagán túlmutat. A betesdai beteg meggyógyításáról van szó. A Betesda tavánál, ez tulajdonképpen nem is tó, tavacska, sőt, igazából egy fürdőhely. A történetből megtudjuk, hogy az angyal időnként leszállt, felkavarta a vizet, és aki elsőnek lépett be ebbe a felkavart vízbe, az meggyógyult. Teljesen mindegy, hogy milyen betegsége volt, abból meggyógyult. Milyen szép ez a történet. És ugyanakkor milyen tragikus is, hiszen ismerjük a történetet. Szép, mert ilyen az Isten, hogy időnként engedi az ő kegyelmét ebbe a világba, engedi, hogy beáramoljon, engedi, hogy aztán megtörténjen a csoda. Nem mindig, és nem folyamatosan. Ismerünk történeteket, gondoljunk csak a kis Sámuel próféta történetére. Ott azt olvashatjuk, abban az időben nem szólt az Úr. Azért nem szólt, mert Éli főpapnak volt két kutyaütő fia, akik papok voltak, de a legszebb áldozati bárányokat, állatokat eladták a piacon, vettek helyettük hitványokat, gebéket, vakokat, és ezeket áldozták föl az Istennek. Mondván, Istennek úgyis mindegy, úgyse látja. Isten szeme azonban mindent lát, és nem szólt. Vannak ilyen időszakok az egyház történelemben, jól nyomon követhető ez, amikor az Isten nem szól. És vannak pillanatok, amikor szól. Milyen érdekes, hogy az Isten mindig akkor szól, amikor krízis van. Amikor leszáll egy angyal, és felkavarja azt az állóvizet. És a felkavart vízben először minden összezavarodik. Aztán kiderülnek az igazságok. Mert hogy az igazságok, azok mindig krízisben nyilvánulnak meg. Jézus meggyógyítja ott azt a beteget, tudjuk, hogy 38 évig feküdt ott. A tragikum ebben a történetben az, hogy 38 éven keresztül egyetlen egy ember nem volt, aki segített volna, aki megszervezte volna, aki menedzselte volna, hogy ez a nyomorult oda jusson elsőként a vízhez. Panaszkodott Jézusnak, nincs emberem. Nem, de ez korunknak nagy-nagy baja. Nincs emberem. Nincs olyan ember, aki felvállalná az én ügyemet. Olyan persze akad, aki azt mondja, hogy majd én felvállalom, majd én megoldom. Aztán, amikor választási ígéretek keresztüzében vagyunk, akkor nem is tudjuk hirtelen, hogy kire is szavazzunk. Van ilyen, hogy ígérnek, aztán az ember reménykedik, és aztán kiderül, hogy mégiscsak jobb az Istenben bízni, mint emberekben reménykedni. Ha nyomon követjük Izrael történetét, akkor azt vesszük észre, hogy az Ószövetségben tulajdonképpen folyamatosan a krízisek sorozata az, ami mutatja ennek a népnek a történelmét. Látjuk azt, hogy mindig, amikor krízis volt, maga a krízis szó, a görög kritészből származik, ami azt jelenti, nem van a kritikus is, hogy ítélni, megítélni. Amikor a helyzet megítéli az embert. Kivonultak Egyiptom földjéről, szabadságot kaptak, és a szabadsággal nem tudtak élni. Visszakívánkoztak az egyiptomi húsos fazekak mellé. Ilyen az ember, haspárti, anyagelvű. Krízisek sorozata az, amivel találkozhatunk az Ószövetségben. Ezek mind-mind egy-egy vádlópont. Mert vádolja Isten az ő népét, megítéli. Ugyanúgy életünkben, a miénkben is vannak krízisek, amikor szembesít minket az Isten azzal, hogy mit tettünk, vagy hogy éppen merre tart a mi életünk. Ezek ilyen krízissel fűszerezett helyzetek, amikor látjuk azt, hogy bizony a többiek fönt vannak, mi pedig lent. Mert hogy communio viatorum vagyunk, az az úton levő közössége. És ez az út, ez olykor a völgyben vezet, olykor a hegytetőn, és talán jó is ez így, hiszen látjuk, hogy máskor pedig mások vannak lenne a völgyben, amikor mi esetleg fönt vagyunk. Nincs olyan, hogy erős, nincs olyan, hogy gyenge, olyan van, hogy ember. És igazából az ember, csupa nagybetűvel, aki rádöbben arra, hogy az Istenben kell megélnie a közösséget. Olyan szépen írja János, szinte már-már filozófikusan, aki az Istenben van, Isten is ő benne, és játszik ezekkel a fogalmakkal. Hosszú vitabeszéd az, amelynek a végéről való ez a két mondat, mai alapigénk. Jézus azt mondja, ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az atyánál. Nem, Jézus lesz az, aki elmondja, na látod, ott sem, meg amott sem, sőt, ebben a helyzetben sem, meg abban a helyzetben sem voltál képes arra, hogy tükrözd azt, amire elhívtalak, hogy Isten képűségre teremtett ember vagy. Szeretned kellett volna, és nem szerettél. Közösséget kellett volna, hogy kovácsoljál, és te kizártál. Hordoznod kellett volna, és a hordozás helyett te választottad a széles utat, a könnyebbet. Nem Jézus az, aki vádol. Azt mondja itt Jézus, hogy majd Mózes vádolt titeket. Hadd toljam meg annyival, a körülmények vádolnak minket. És akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy, amit ebben a mai világban egyébként mindenki elfogad, hogy én nem tehetek róla, a körülmények alakultak így, más volt az oka annak, hogy én akkor és ott azt tettem, amit tettem, vagy elmulasztottam megtenni valamit. Ott nem lehet hivatkozni. Mert Isten ugyan elkészíti a körülményeket, szabad döntést ad nekünk, a döntés mindig nálunk van, miénk az utolsó szó, és ezért ezek az Isten szerint be nem fejezett történések az életünkben, ezek vádolni fognak minket. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatnám, hogy a lelkiismeretünk vádol majd. Nagyon jól tudjuk majd akkor és ott, hogy mi az, amiben nem csak hibáztunk, vétkeztünk, hanem amiben bűnt követtünk el. Bűn az, aki nem hisz az Istennek. Bűn az, aki nem hisz az Isten szeretetében, aki nem hisz abban a Krisztusban, akiben kiegyenlítődik menny és föld. Aki nem hisz abban, hogy a szeretettel lehetséges megoldani a konfliktusokat. Aki mindig a maga okosságában bízik, aki úgy gondolja, hogy az ő huszárvágásos sok-sok helyzetben megpróbált okossága, az majd most is kihúzza őt ebből a nyomorult helyzetből. Nos, ezek tévedni fognak, mert a lelkiismeret tűze az valami olyan tűz, ami folyamatosan éget. A lelkiismeret hangja az valami olyan vonyítás, ami mindig felhallatszik az emeletre, ahogyan Luther mondja, hiába zárod be ezt a kutyát a pincébe, hiába laksz az emeleten ott fönt, a kutya vonyítása az felhallatszik az emeletre. Ki vádol kit? Jelen pillanatban az ember vádolja az Istent. Az ember az, aki pellengére állítja az Istent. Hogy merted, Uram Isten, megtenni ezt vagy azt? Az ember az, aki itt a földön legyőzheti az Istent is. Tegnapi nap folyamán egy szép keresztelő volt, egy dán kollégával együtt végeztük ezt a szolgálatot, és utána magyaráztam neki, hogy olyan szimbolikus, valahányszor befordulok oda az oltárhoz. A testvérek tudják azt, valamikor a 70-es években betörés volt itt a templomban, és mondanám azt, hogy tréfás kedvű lehetett az a valaki, de nem tréfa volt ez, sokkal inkább kifejezése, vagy kifejeződése az emberi gonoszságnak. Egy késsel nyakon szúrta a Krisztus, és véghasította az oltárképet. Ha közel megyünk, akkor látjuk a javítást. Nos, olyan szimbolikus. Nyakon lehet szúrni az Istent. Zsebre lehet vágni. Itt a földön. Bármit meg lehet tenni az Istennel. Az ember úgy érzi, hogy ő az életének az ura. Aztán kiderül, hogy nem is vagyunk annyira életünknek az urai. Kiderül az, hogy kopik a szervezetünk. Kiderül az, hogy egyre gyakrabban és gyakrabban tudja az ember elmondani azt, hogy Istenem, segíts meg. Ki vádol kit? Az Isten nem vádol senkit. A mi lelkiismeretünk az, amely vádol. Itt az igében azt olvashatjuk, a görög igében, hogy kategóreó, vagyis bele lehet hallani azt, hogy vádolni, kategorizálni. Újabb gondolatok indulhatnak így talán el. Isten belepréselni valamilyen kategóriába, és ha annak nem felel meg az Isten, akkor kidobjuk az életünkből, kizárjuk a szívünkből. Azt is olvashatjuk az igében, hogy reménykedtek. A zsidók Mózesben reménykedtek. Az ő törvényeiben. Hát a törvényben ne reménykedjen az ember. A törvény annyira igaz, amennyit betartanak belőle. Ha nem tartják be a törvényt, akkor olyan, mintha az a törvény nem is lenne. Nem csak ez a szó szerepel itt, hogy reménykedtek, A három versszakban, két mondatba sűrítve négyszer is szerepel a hinni szó. Mert hogy ebben a két mondatban a hitről van szó. Kinek hisznek a zsidók, kinek nem hisznek. A mai harmadik évezred elejé különlegesen érdekes világunkban nekünk érdemes feltenni a kérdést, hogy miben is hiszünk. Mi itt és most miben hiszünk? Kiben hiszünk? És feltehetjük azt a kérdést is, mit jelent ma nekünk a Szentírás? Mert hogy a Szentírás az Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot. Az írás tekintélye nem abban áll, hogy az üdvösségre vezet, hanem abban áll, hogy Jézushoz vezet. Azért van az írásnak mindenek fölött álló tekintélye, mert önmagán túlmutat, és az Istenhez akar elvezetni. Így töredékesen is. Úgy, hogy az ember olvasgatja a Bibliát, és azt mondja, hogy hogyan lehetséges például, amikor Jézus azt mondja, megmondatott, megírattatott a régieknek, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Ezt Jézus szájába adja az Új Szövetség. Hadd mondjam a kedves testvéreknek, ilyen nincs az Új Szövetségben, hogy gyűlöletre uszítana. Arról sokkal inkább szó van, hogy légy toleráns a rabszolgával, az egyiptomival, az edomitákkal, mert hogy te is jövevény vagy azon a földön. Te is rabszolga voltál. Jézus szájába adja mégis az evangélium írója ezt. Miért? Hát nyilvánvalóan azért, mert az volt annak idején a szokás. A Szentírásnak hinni azt jelenti, meglátjuk benne azt az erőt, megtapasztaljuk azt az erőt, amely túlmutat az íráson magán, és rámutat az Istenre. A Krisztus követés az nem vallás. A Krisztus követés életmód, elhivatottság, megváltozott gondolkodásmód. Aki Krisztus követi, azt mondja, én innentől kezdve nem akarok első lenni. Az én életcélom nem az, hogy minden áron megvalósítsam önmagamat. Az én életcélom az, hogy hasonlítsak arra az eszményre, arra az ideálisra, amit az Isten elgondolt, hogy én is Isten képű legyek. Mert hogy Isten szeret, és nekem is szeretnem kellene. Eljutni ide, hogy a Krisztus követés nem vallás, hanem életmód, eljutni oda, hogy a Krisztus követés elhivatottság, megváltozott gondolkodásmód, ehhez idő kell. Nem véletlenül az első keresztények 2-4, olykor 6 évig tanították egymást, mit jelent kereszténynek lenni. Kell legalább ennyi időt áldozni ahhoz, hogy felismerjük teremtettségbeli korlátainkat, felismerjük azt, hogy nem jogi értelemben, de teológiai értelemben bűnösök vagyunk. Kell ennyi idő, hogy felismerjük azt, hogy önmagunkban kevesek vagyunk. Kell ennyi idő, hogy rádöbbenjünk, közösség nélkül elpusztulunk. Kell ennyi idő, hogy ki tudjuk mondani, Uram Isten, jöjj közel hozzám, és költöz az én szívembe. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked igédért, hálát adunk az ige hirdetésért, a közös imádkozásért, az éneklésért, szentségeidért és sokféle áldásodért, amelyben Isten tiszteleteinken részesítesz minket. Szenteld meg ezekkel az ajándékaiddal munkánkat és pihenésünket, hogy igazi Isten tiszteletté legyen egész életünk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.